Szép napot mindenkinek. Egyszerre beskáláztunk. Vendégem Balla Eszter, a napembere. Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat is.
Ebben az órában azt mondtam, hogy fogunk foglalkozni, vagy fogunk beszélgetni arról, hogy a te karriered és a családi élet összeegyeztetése, és nem titok, én azt elmondtam már a bevezetőben, a Milláséknál, hogy én mostanában több mindenbe láttalak, és egyébként ezt nagyon üdvözlöm, hogy sokkal több mindenbe láttalak.
Köszönöm, hogy eljöttél.
Mint régebben, és hogy azt gondolom, hogy talán most tartott már az életed, hogy a gyerekeid akkorák, ami miatt te már újra tudsz egy kicsit, vagy megint tudsz egy kicsit többet vállalni, több színedet láthatjuk.
Ez így van, ezt jól látod, és valami miatt azt hiszem, hogy egy ilyen szerencsés események sorozata az, ami odáig vezetett, hogy én most tényleg többet is dolgozom, mert valójában ezt az ember úgy nehezen tudja irányítani. Én szabadúszó színésznő vagyok most már nagyon-nagyon régóta, 2004 óta, és aztán ahogy elkezdtek, ott nagyon sokat dolgoztam még a pályám elején, és aztán amikor a gyerekek elkezdtek megszületni, akkor ott volt tényleg egy ilyen 8-10 év, amikor éppen csak azt vállaltam, amit muszáj, meg van egy nagyon sokat dolgozó férjem, és nyilván úgy, hogy egyeztettük a dolgokat, hogy mindenki azért boldog legyen, természetesen nem akartam abba hagyni a karrieremet soha, illetve nem igaz, mert voltak olyan szakaszok, de az amikor ugye tudod, otthon vagy, és akkor teljesen nem látod tisztán a dolgokat, és a gyereknevelésbe, és abban a nagy káoszba elvész az ember, és akkor voltak pontok, amikor azt éreztem, hogy nekem ebből már nincs is visszaút, de aztán azért alapvetően, amikor visszatértem, meg nem is maradtam soha olyan nagyon sokáig otthon, akkor mindig azt éreztem, hogy nyilván én színésznő szeretnék maradni, és aztán mondom, eltelt ez a sok-sok év, aztán amikor a Covid bejött, már akkor azt éreztem, hogy na, most már lehetne többet dolgozni. De aztán a Covid alatt az összes munkámat elkaszálta ez az egész ügy, meg nyilván le is állt minden, meg bezárt minden, meg nem indult el az a projekt, ami már úgy volt, hogy mindjárt elindul, meg eltolták a premier többször. Szóval ott végképp volt egy olyan szétesése a pályámnak, amire ott viszont azért ennyire nem számítottam, de természetesen olyan szempontból így utólag az jó volt, mert ez az egész otthontanítás, ez nekem elég terhelt volt a nagylányom miatt, egy speciális tananyagot kellett nekem megtanulnom, és azt tanítanom neki. Aztán a második lezárás alatt a középső lányom már első osztályos lett, úgyhogy nyilván ott az írás-olvasás, az online bejelentkezésnél részt kellett vennem végig, nagyon kellett segítenem, és ott már szegény legkisebb, meg egész nap csak azt kérdezgette, hogy mikor legózok vele, meg mikor foglalkozom vele. Szóval azt ott kimaxoltam, és akkor ez így eltelt, akkor úgy indult az élet újból. És akkor volt az, hogy na most viszont tudnék már dolgozni, akkor lett elsős a kisfiam is, szeptember óta, és akkor éreztem azt, hogy na most akkor hogy lesz, mint lesz, és egyszer csak először Bakunya Laksza hívott a Pop-up produkcióba egy független produkcióval, és én nagyon vágytam mindig is, mert nagyon szemezgettem a függetlenekkel, és én nagyon szeretem ezt a műfaji sokszínűséget, hogy sok helyen is játszom, sokfélét is, prózát is, zenéset is, kőszínházat is, függetlent is, szóval tényleg vígjátékot is, drámát is, szóval tényleg nagyon szeretem ezeket a dolgokat, és ez már nagyon-nagyon-nagyon hiányzott az életemből, de aztán egyszer csak megtaláltak a munkák, és egyszer csak azon kaptam magam most év elején, hogy 3 bemutatóm lesz egymás után, ami szerintem tényleg a gyerekek előtt volt utoljára, és ráadásul egymás után, és akkor most volt itt egy ilyen nagyon-nagyon sűrű időszak, most egy picit lazább, mert ezeket bemutattuk, és most már csak játszom, úgyhogy ilyen kisebb projektekben dolgozom.
Okoz ez fejfájást akkor, amikor benne vagy mondjuk ebben a nagy energiában, hogy gyerekek otthon, és egyébként még egyik ovis, másik még csak épp, hogy kezdte az iskolát, de amikor már úgy felsejlik benned, hogy már szeretnéd vissza a szakmádat, akkor van arra, vagy volt arra terv, hogy lehet ezt, hogy lehet visszakapaszkodni, mert amit elmondtál azok alapján, úgy tűnik, hogy ezt kihagyhattad, ezt a kört, mert megtaláltak téged, de volt gondolatod, hogy fogsz ehhez hozzákezdeni?
Hát muszáj volt, igen. Szerintem manapság az hogy a munka után menjünk, az iszonyú fontos, és ez senki nem tanítja az embernek, a színművészetén egyáltalán nem, és bocsát, levertem valamit.
Nem baj,
egy fejhallgatót, elnézést kérek. És Tehát ezt senki nem tanítja, és az embernek, ha nincs a vérében, vagy egy olyan teljesen egészségesnek mondható olyan fajta önmenedzselés, ami manapság már, tehát hogy nem, ez sosem volt ciki, csak az arra én egyszerűen képtelen vagyok, vagy legalábbis nagyon nehezemre esik. Szerintem hát több útja is van ennek.
Ez a kérdés, hogy
felhívni embereket, vagy elkezdeni eljárni, jelen lenni. Tehát nyilván azzal, hogy én ülök otthon, és egyébként görgetem a közösségi oldalakat, és látom, hogy milyen bemutatók vannak, és attól még az emberek azt se tudják, hogy én élek, vagy halok. Tehát, hogy én ezekben a felületeken kevésbé voltam aktív, és ez egyszerűen manapság hozzátartozik. Tehát nagyon szeretem az offline jelenlétet, tehát úgy mondjam, tényleg eljárni színházba. És akkor nyilván ezeket egy kicsit aktivizáltam, hogy itt vagyok, sziasztok, hogy vagytok, más emberekkel találkozni, nem csak a gyerek ovistársak szüleivel, tudod, meg a zsúrokon, hanem egyáltalán tényleg az életemnek a szálait így visszakeresni. Szerintem a gyerekneveléssel, meg amikor az ember így ebbe így benne van, akkor így annyira el tud szigetelődni. Nem mindenki, van, aki nagyon jól csinálja végig. Én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy akkor így be egy a kis barlangomba hattan elbújtam a gyerekekkel hosszú évekig, és éppen csak azt dolgoztam, ami volt, és azon kívül nem.
De hát ez szerintem teljesen érthető, viszont egy színésznőnél az is abszolút kérdés, hogy ebben a 10 évben mi történik veled, mindenféle kapacitáson. És azt is mondtam, hogy most utoljára ugye a Hosszú Élet titkában láttalak, amit nagyon rajongok, és én azt elmondtam a
Haszín Teátrumban.
Igen, elmondtam a hallgatóknak, hogy mindenki fog jönni ebből a darabból, már csak azért is, mert mindenkinek az életére egyébként külön is kíváncsi vagyok, és már beszélgettem Márton Andrással, most itt vagy te, aztán majd jön valamikor Ecsedi Erzsébet, meg a
Mohai Tamás
Mohai is. Tamással is egyeztetek, ha neki már lesz alkalma, de hogy ebben ugye te a mostani valódban még 18 éves vagy éppen felnővő lányt is alakítasz az egyik novellában. Alakítasz egy gyönyörű fiatal lányt, aki a testét használja a csábításra.
Igen.
Most. Szóval, hogy és persze, és közben énekelsz is, tehát, hogy nagyon sok, én úgy mondtam, hogy nagyon sok színed van. Az egy kérdés, hogy ebben a 10 évben te ezt hogy őrizted meg, vagy csak szimplán tök szerencsés vagy, hogy 3 gyerek után ebben az életkorban még mindig nagyon széles a paletta, amit tudsz játszani.
Nagyon, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Alapvetően szerintem ez a, tehát én nekem volt olyan színdarabom, amit egyszerűen visszaadtam, mert azt éreztem, hogy nem játszhatok el egy 25 évvel fiatalabb lányt, vagy
tehát
akár
hogy
most már, ha...
Tehát, tök jogos igen, magaddal tehát, szemben.
És van, aki ezt probléma nélkül egyébként megoldja. Én nekem egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy még az arcom úgy néz ki, vagy esetleg elhiszik a nézők, hogy akár lehetek 25 éves, de egyszerűen már képtelen vagyok ezeket az érzéseket. Úgy érzem, hogy hitelesen kommunikálni, annyira nagyon máshol tartok. Na most a Hosszú Élet titka Rényi Ádám novelláiból lett színpadra alkalmazva, 2 novellás kötete van, és itt azért lehet ezt elengedni, ezt a dolgot, mert ez az egész színdarab erről szól, hogy annyira sokféle karaktereket játszunk el, hogy itt azért minden belefér, és mindent elhihet a néző.
Hát egyik oldalról, másik oldalról meg azért ezek rövidek, tehát, hogy egy
nagyon rövidek a novellák, és ilyen iszonyú erős karaktereket kell megmutatni, igen. És senki nem fog azon fennakadni.
Persze.
Egy ilyen kontextusban, hogy én most miért egy 17-18 éves lányt játszom.
Tehát ez azért nem a Júlia, hogy te ott 2,5 órán keresztül bizonygatod, hogy
teljesen hiteles.
Vagy.
És igen. Egyébként mondjuk konkrétan annál a jelenetnél kicsit olyan furán is szorongtam ettől, hogy jaj, most ez van, de aztán nyilván elengedtem egy idő után, mert hogy ez egy olyan kis színjáték, ez egy olyan kis paletta, amin most egy ilyen festéki szín is van, amit nekem fel kell vázolni, és akkor ez abban a rövid jelenetben egyébként teljesen jól működik.
Hát annyira, hogy figyelj, hidd el, hogy ezt így igazából nem is hoztam volna fel, és nem is vettem volna észre, és nem is foglalkoztam volna vele, ha nem egy interjú helyzetre készülök, amiben megnéztem az összes karakteredet, végigvettem, hogy miben szerintem hogy érzed magad, hogy mennyit változol, hogy meg az, hogy mennyi mindent tudsz megjeleníteni, de szóval fel nem tűnik az, hogy ja, hát hogy ez egyébként egyébként, na azért mondom, hogy ez, hogy ezért tenni kellett ebben az időszakban.
Hogy mondjam, nyilván, tehát az, hogy én egy színésznő vagyok, és ez az én foglalkozásom, bármi is történik az életemben, vagy bárhol is tartok, azért azt én soha nem gondoltam, mint ahogy egyébként sokunkkal megesik az, mert kicsit ugye túltelített a szakma is, hogy aztán egyszer csak valakinek egy B-lába lesz, vagy egy másik foglalkozást talál, amiben boldogabb, vagy megtalálja, vagy ő keres valamit, szóval nagyon sokféle dolog történik velünk. Én egy kicsit mindig, amikor azt is éreztem, hogy nem biztos, hogy ez a karrier ez tovább tud majd menni, vagy a gyereknevelés miatt, vagy a fene tudja mi miatt, aztán ezek nagyon rövid időszakok voltak, tehát alapvetően én ezt mindig tudtam, hogy ez az én foglalkozásom, és ezt szeretném űzni életem végéig. És azért az ember bárhol is tart, bármit is csinál, foglalkozik a testével, foglalkozik az arcával, foglalkozik a hangjával. Volt, hogy elhanyagoltam, volt, hogy például az éneklést az teljesen elhanyagoltam egy időszakban, de aztán amikor megjött egy feladat, és éreztem, hogy Jézus Máriám, mennyire nem nincs kondícióban a hangom, amit ugyanúgy kondiban kell tartani, mint a testünket, meg a fizikumunkat, akkor azért így összekaptam magam, és akkor azzal nagyon sokat foglalkoztam. Tehát azért ez nem úgy van, hogy én szerencsés alkat vagyok. Az vagyok, igen, tényleg, valóban.
Benne
nagyon
van
sok
az
szempontból,
is, de ettől meg abszolút, neked ebbe oda kell tennem.
Igen, és oda kell tennem magam. És azt nem mondom, hogy amikor 2 hetes volt a kisbabám, akkor heti 5-ször futottam az erdőben 20 kilométereket, mert hogy tényleg én is azért így volt, hogy elengedtem teljesen a dolgot, és így szétfolytam, szétcsúsztam, stb. De aztán az ember úgy összeszedi magát, amikor munka van, és azt gondolom, hogy ez nekünk különösen fontos, hiszen az arcunkkal, a testünkkel játszunk, szóval, hogy itt azért nem lehet teljesen elengedni ezt a gyeplőt, ha az ember ezt szeretné folytatni.
Igen, és közben megvan ennek ugye egy ilyen járulékos hatása, hogy fitten tartod magad, de hát ez egy másik dolog, hogy akkor ezt nem is lehet csak úgy elengedni.
Nem lehet, és ráadásul most nekem a Budapest Jazz Klubban játsszuk a Vagy a szívem dobban című előadást, ami a Szabó Kimmel Tamással, és az egy zenés előadás, és az 70 perc nettó éneklés, de úgy, hogy egy olyan díszletünk van, amiben szaladgálunk, felmászunk, lemászunk,
kicsit
két szintet.
Kicsit életveszélyes egyébként.
Néha kicsit.
Tehát, hogy ott
az így fizikailag olyan, ott dulakodunk, közben énekelünk végig, tehát, hogy egy nagyon szépen kell énekelni, meg nagyon, nagyon jó stílusérzékel, mert ráadásul egy csomó stílust vonultatunk fel a tangón, a jazzen, a bosszán át, a csárdásig, nagyon sok mindent. És ott például, ott konkrétan éreztem a fizikai határomat ezzel kapcsolatban, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, hogyha nem nincs rendben a fizikumom, azonnal elkezdtem futni, járni, meg nem tudom, ugrálok kötelezni, és közben énekelni, hogy egyszerűen olyan megvannak nyilván a technikák, amikor az ember egyszer csak érzi, hogy na, akkor most itt az én határom, na, akkor most nagyon gyorsan szedjük össze magunkat, mert különben ez nem fog menni. És hogyha én nagyon sok olyan szerep van, amilyen kis kényelmes szobadarabba, ottan elbeszélget az ember, vagy elvitatkozik egy, vannak ilyen előadások, és akkor ha az ember szeret ilyen színésznő lenni, vagy ezeket a típusú darabokat keresi, vagy találják meg őt, akkor éppenséggel lehet ez másképp is. Én mindig szerettem a kihívásokat minden szinten, és hát a Madách Színházban is, szóval ott nem tehetem meg, ott is egy olyan előadásban játszom az Aranyoskámban, van egy olyan 4 perces szám, amit fizikailag nem bír ki az ember. Tehát nem kapok levegőt, úgy el kell énekelni, ha nem vagyok rendben fizikailag. Tehát ezek egyszerűen, ha ezt akarod csinálni, akkor rendben kell lenni.
Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy vajon hogy van az, hogy a mozgás közben az ugra-bugra, a nem tudom, éppen valamilyen érzelemnek a testtel való heves kifejezések közben bírjátok hanggal, szusszal, de akkor erre úgy kell kondicionálni magad, hogy olyan helyzetbe hozod magad?
Tehát... Igen, hát ez pontosan emlékszem, most én 40 fölött vagyok, már nem is annyira kevéssel, de hogy így, hogy 20 éves koromban emlékszem, hogy dupla Chicagókat játszottam, uh-huh. A musicalt, meg se kottyant. Emlékszem, hogy így sem. Tehát, hogy így akár lejátszottam volna 3-at is. Most meg már azért érzi az ember, hogy meg lehet ezt csinálni, de nem úgy, hogy nem, hogy nulla egyébként, tehát hogy nem csinálsz semmit civilként, vagy nem sportolsz, vagy nem tartod magad rendben. Szóval, hogy ezt az ember tudja, és akkor erre tudatosan készül.
Milyen jelentőségűek a partnerek a te játékod szempontjából? És megmondom azt is, hogy miért kérdezem. Ezt is többször elmondtam az elmúlt napokban, de pont azért, mert nekem most ez egy nagy felismerés volt, hogy amikor láttalak titeket négyen játszani, én azt gondolom a hosszú élet titkában, hogy nagyon, tehát mindenki kivétel nélkül szuper volt. Tehát nem az az érzésem volt, hogy jaj, de jó volt ez az Eszter, meg az András, és akkor a többiek is, hanem azt éreztem, hogy itt egyszerűen mindenkinek a játéka lenyűgöző volt számomra, és volt valaki közületek, akit előtt egy héttel láttam egy másik darabba, amiből tehát ezután a darab után azt gondolom, hogy jobban figyelek rá.
Ez nagyon jó.
Hogy ő mit csinál, tehát jobban,
talán egymást is
jobban érdekel, hogy mit csinál, így mondanám. És akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ennek ilyen komoly a hatása, hogy egymásra hogy hattok, hogy milyen a dinamika?
Ó, persze, nagyon-nagyon fontos. Igazából mindig fontos, hogy milyen a partnered. Aztán vannak olyan színészek, akiknek teljesen mindegy, hogy milyen partner áll a színpadon, akkor is elképesztő, és csak őt lehet nézni. Én azt hiszem, hogy nagyon nem így működöm. Én azért szoktam függeni másoktól, legalábbis szeretek, vagy nagyon fontos érzés nekem, hogy ez most egy kölcsönös játék, vagy nagyon egyedül vagyok a színpadon a saját dolgommal. Én itt azt gondolom, hogy akik hívtak minket ebbe az előadásba, Lengyel Andor a rendezőnk, Rényi Ádám az író, és végig iszonyú aktívan részt vett, és aztán, ahogy fel lettünk kérve, ez vagy nagyon pontosan tudták, hogy mi nagyon jól fogunk együttműködni, vagy csak remélték, és aztán jól alakult, vagy ilyen szerencsés csillagzat, azt nem tudom, de hogy rögtön nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, mindenki ilyen iszonyú pozitív, tehát hogy valahogy ezt a színház jelenet és karakterkeresést is olyan nagyon hasonlóan csináltuk. Engem, én nagyon szeretek nálam idősebb színészekkel dolgozni, mert iszonyú szórakoztatóak, és iszonyatosan szeretek lesni tőlük, meg még mindig tanulni, szóval még, nyilván még rengeteget is lehet. Ecsedi Erzsébettel, Márton Andrással is egyszerűen tényleg csodálatos egy színpadon állni. Nagyon hát tekintetek, olyan válaszok, olyan reakciók vannak, ami egyszerűen így emel engem is, és szárnyakat kapok, és nem tudom, hogy most milyen az én alakításom, de azt tudom, hogy amikor bemegyek a legelső jelenetre, és azt én kezdem, az mint egy monológ, és azt tudom, hogy annyira velem vannak ott hátul a többi szereplők, tehát mindannyian, és az Ecsi is, nem tudom, így megszorítja az öklét, és így szurkol nekem, és az nekem már elég ahhoz, hogy úgy menjek be, hogy bármi jöhet, én ebben az előadásban boldog vagyok.
Nagyon jó, és nagyon erős is az a kezdés, és ugye 16 novelláról van szó, most igen. Már elgondolkodtam azon, hogy azért ugye az ember agya szelektál, meg
persze.
Annyira sok impulzus
ér. Igen, hát van, ami elvész, ugye
és
az emlékbe. Tényleg?
Képzeld el, hogy nyilván neki tud, tehát most nem fogok, de hogy végig tudnék menni rajta.
Csodálatos. Hát ennél jobb.
Ez igazából én azt gondolom, hogy nyilván a játéknak köszönhető, meg annak, hogy nagyon-nagyon, meg a rendezésnek, tehát hogy elképesztően jól van kitalálva a ritmusa.
Nagyon jól van kitalálva, az egésznek a sorrendje is, az igen. Is borzasztóan jól van kitalálva, nagyon tudatosan is egyébként, és az írások is nagyon erősek, tehát annyira különbözik mindegyik a másiktól, és mégis van egy olyan egysége, ami talán a humorban, meg az érzelmességben nyilvánul meg, hogy én is azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy fel is tette nekem valaki ezt a kérdést, hogy van-e a kedvencem, de nincs, mert mindegyik olyan jó. De azt mondom neked, hogy amikor ülök a takarásban, és én nem vagyok egy jelenetben, az is egy kedvencem, mert egyszerűen imádom, olyan jókat kuncogok a takarásba a többieken, hogy tényleg szuper, mert nyilván ott vagyunk végig együtt, tehát a rövid jelenetek és váltás, tehát hogy arra esélyem sincs, hogy mondjuk egy öltözőbe kiszaladjak. De én is azt gondolom, hogy mindegyik nagyon-nagyon külön is megállja a helyét, és nagyon jó egységet alkot.
Nagyon felemelő egyébként egy olyan darabot látni, amiben végig jól érzi magát a néző is, meg hogy megvannak azok a pontok, ahol azt mondja, Úristen Jézusom, tényleg ez a valóság, ki tudja ezt nevetni, ki tudja adni magából, mert utána nagyon sokat beszélgettünk a barátnőmmel, akivel voltam, hogy mi is az, ami miatt ennyire hosszan kitart az ettől kapott jókedv. És tulajdonképpen ettől, hogy a valóságot...
Hát a valóság, és hát egy ilyen érzelmi hullámvasútra rakja az embert, mert azért tényleg a tércsapkodós hahotázástól előveszi a zsebkendőt és szipog a nézőt. Hát, hogy ezt is hallottuk és láttuk végig, és egyik jön a másik után.
Hát meg és az ez is van, nagyon hogy hálát adsz jó. Az életedért, és inkább azt mondod, hogy oké. Okay.
Igen, igen. És hát vannak olyan közéleti eseményekre való reflektálás is, ami meg annyira, és az a csodálatos az Ádámban, az íróban, hogy egyszerűen így annyira jó humorral közelíti ezeket meg, hogy totálisan támadhatatlan, mert semmiféle politika, semmi olyan kigúnyolása az életnek, embereknek, karaktereknek nincsen, de mégis egy olyan humorban van ágyazva, amit egyszerűen sziporkázóan viccesek. Tényleg.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Balla Eszter színésznővel. Maradjatok ti is, mert most majd áttérünk egy kicsit a magánélete olyan értelemben, hogy anyaság, logisztika, fegyelem, hogy otthon mi zajlik.